Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hosszú hónapok óta a legkedvezőbb adat. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal haladták meg. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már tavaly sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlási mértéket, amelynek mintegy 80%-a kínálat oldali volt. Nagy Márton felhívta a figyelmet arra, hogy a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reál béremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet, hogy ez az elmúlt 23 évben a legmagasabb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium azt közölte, a hónap végéig több mint 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. A tárca közlése alapján az adatokat árnyalja, hogy az adóbevételekből, ezen belül is különösen az áfa bevételekből ebben az időszakban kevesebb bevétel érkezik a költségvetésbe. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitért a közlemény, az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Kormányzati segítséget ígért a Miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szánta Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad az újjáépítéshez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. A közgyűjtemények szerepének újraértelmezését javasolta az Országos Közgyűjtemények Szövetségének elnöke az Országos Múzeum Igazgatói Konferencián. Demeter Szilárd úgy vélte, a közgyűjteményeket nemzeti tudásközpontokká kellene alakítani, egy országos integrált digitális platformot kell létrehozni, amely lehetővé teszi a közönség aktív bevonását a tartalmak értelmezésébe és újraalkotásába. Magyarország tovább erősíteni az ország stabilizáló szerepét a Száhel övezetben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a csádi kollégájával közös sajtóértekezletén ismertette, a felek stratégiai és védelmi együttműködési megállapodásokat írtak alá. Tájékoztatása szerint hazán készen áll arra, hogy 150-200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramot indítson Csádnak. Elítéli a belga kormány, hogy Magyarország a menedékkérők Brüsszelbe küldésével fenyegetőzik. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy ha az EU az illegális bevándorlók beengedésére kényszeríti hazánkat, akkor a kormány felajánlja, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket. A magyar bejelentést bírálta a belga menekültügyi államtitkár, a külügyminiszter és a brüsszeli polgármester is. Oroszország vegyi támadásokat hajt végre Ukrajnában védelmi hírszerzők állítása szerint. Tavaly február óta mintegy 4000 olyan esetet rögzítettek, amikor orosz csapatok veszélyes vegyi anyagokkal töltött lőszereket vetettek be, számos esetben használtak tömegoszlatásra kifejlesztett vegyi gránátot. Közben az Ukrajna elleni vasárnap esti orosz támadás követően Marcel Csi alakú román kormányfő az incidens kapcsán azt mondta, egy drón megsértette Románia légterét és kutatást indítottak a pilóta nélküli repülőeszköz roncsai után. A románok szerint a drón akciókkal Oroszország szándékosan hergeli őket. Közben ukrán drónok csapódtak be Moszkva közelében, károkat is okozott ez a támadás. 600 ezer fővel nőtt tavaly óta a foglalkoztatottak száma az orosz hadiiparban, jelentette ki Denis Manturov egy interjúban. Az orosz első miniszterelnök helyettes szerint az alkalmazottakra az ukrán konfliktus lezárulta után is szükségük lesz majd. Végül az időjárásról. Legkésőbb északkeleten szűnik a tartós eső, délután mögötte felélénkül a szél, felszakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Visszatérő vendégünk a műsorban már Sipos-Gál Eszter óvodapszichológus, akivel a mai alkalommal a szobatisztaság témakörében fogunk beszélgetni. Így például szó lesz arról, hogyan érdemes bevezetni ezt a változást a gyermeknél, és arról is, mivel tudjuk támogatni vagy hátráltatni ezt a folyamatot. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, és mai vendégemet is, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a szobatisztaságot mikortól érdemes elkezdeni, milyen buktatói lehetnek, mivel nézzenek szembe a szülők ilyen szempontból, intézményi szempontból, a gyerek szempontjából, és kinek mi lesz majd a jó. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is. És ez egy nagyon kardinális probléma is szerintem most, hogy a beszoktatási időszak van az óvodákban, illetve a bölcsödékben is sok helyen, sok családban szóba kerül az, hogy egyáltalán most, vagy lehet, hogy a nyáron szóba került, hogy erőltessük-e, ne erőltessük, tudunk-e úgy óvodába menni, hogy nem szobatiszta a gyermek. Tehát most így megpróbálom ezeket pontokra szedni, mert nagy témának indulunk neki.
Igen, tehát kezdjük szerintem onnan, hogy valamikor 2 éves kor körül valaki már magától, van olyan gyerek, bár én ezt urbán legendának gondolom, de van olyan gyerek, aki magától egyszerűen úgy gondolja, hogy nem kell tovább a pelenka. És ugye, hogyha már bölcsödébe is jár az a gyerek, akkor valószínű, hogy hamarabb is elindulhat ez a folyamat, hiszen ott vannak ilyen szülőket segítő csoportos foglalkozások, amikor elmondják, hogy legalábbis a miénkben volt, hogy hogyan is érdemes a szobatisztaságot hatékonyan bevezetni a gyermeknél, de hogy általában ezt ugye az óvoda határozza meg, vagyis az az életkori határ, amikortól el kell hagyni a pelenkát.
Alapvetően ahhoz, hogy egy gyermek szobatiszta legyen, és ez nem urbán lenne, de hogy elsősorban ő maga kell, tehát hogy valóban vannak önök, akik ezt maguktól intézik, de azért nem úgy, mint ahogy a mesékben szól.
Kellett is kell külső neki, nyomás.
Igen, igen, érdemes. Illetve hát ugye a kultúránk azért adja ezt, hogy látja a szüleit a mosdóhasználat, ha nem is közben, de hogy előtt, után, illetve a társait is bölcsödében, noviban. De alapvetően az, hogy az a feltétel a szobatisztaságnak, hogy a gyermek idegileg, idegrendszerileg megérjen rá. Ezt onnan tudjuk, hogy szól, ha pisilnie kell, vagy kakilnia kell, tehát hogy előre jelzi az ingert, mert hogy tudja érezni, és tudja szabályozni, tudja gátolni azt, hogy ő most egyből ennek ugye eleget tegyen. Ehhez egyébként, és ezért is variálódik egy picit ennek a életkori megnyilvánulása, mert hogy alapvetően nem egy tempóban érnek a gyermekek. Tehát van olyan, hogy már másfél éves korban elkezdődik, de mondjuk én azt gondolom, hogy ez nagyjából az nagyon alsó határ, tehát hogy attól korábban én nem gondolom, hogy szobati tisztaságra képes vagyok, és másfél éves korban is nagyon-nagyon ritka, tehát hogy alapvetően átlagosan 2-2 és fél éves korkor, de van, aki nem másfél éves korban elkezdődik az, hogy megjelenik az igény arra, hogy ő legalábbis minimum szóljon, hogy neki most éppen pisilnie kell, illetve van olyan, akit zavar is, hogyha nedves lesz a pelenkája, és akkor a cserét kíván, illetve hogyha még nem tud beszélni a gyermek, akkor sokszor csak úgy ledobja magáról a pelenkát, és akkor ezt azért vehetjük egy egyértelmű jelnek arra, hogy ő megérett rá. És nem összetévesztendő azzal, mert hogy ugye azért a szülőket tudják ilyen sztorikkal traktálni, és egy kis büntetőt kelteni bennük, hogy mert a mi időnkben már nem tudom hány egy évesen már a bilit használt a gyerek, hogy nem összetévesztendő azzal, hogyha valakit ráültetnek a bilire, és addig ültetik, míg bele nem pisil, mert egy bizonyos idő után ugye már ez meg fog történni, főleg, hogyha jól megitatják előtte. Tehát, hogy az, hogy valakit rákényszerítenek, az nem szobatisztaság. A szobatisztaság az, hogyha a gyermek érzi az inger közöttét, jelzi, és ugye tudja addig késletetni, amíg a mosdóra vagy a bilire nem ér. Tehát, hogy ezt nevezzük ugye szobatisztaság.
Ez egy valamekkora folyamat egyébként, ahonnan elkezdjük a gyerekkel, és amikor már ő is tényleg tudatosan össze tudja kapcsolni ezt, és még akkor is előfordulnak balesetek, amikor mondjuk egy elmélyült játék, vagy akár mesét néz a gyerek, vagy bármi olyan foglalkozással tölti az idejét, amiben el tud mélyülni, akkor el is felejtheti ezt. És ugye ezek a balesetek okozhatnak nekünk kellemetlenséget, de itt nagyon fontos, hogy hogyan reagálunk.
Igen, természetesen egyébként úgy tartja jelen állapotban a pszichológia, hogy 5 éves korig, ez teljesen természetes, hogyha valaki bepisil, vagy esetleg bekakil, azért ennek is fontos a számát, meg azt figyelembe venni, hogy mikor jelentkezik. Tehát, hogyha valaki mindig, minden nap bepisil, azért az nem az, hogyha néha baleset történik. A reakciónk az valóban nagyon fontos, tehát nem szabad bűntudatot kelteni a gyerekben, nem szabad leszidni érte, természetesnek kell venni, nyilván nem is dicsérjük meg, hanem egész egyszerűen megjegyezzük, hogy az ilyesmi előfordul, és ugyanúgy, mint hogyha mondjuk kiöntjük a tejet, akkor azt felmosuk, vagy hogyha vagy reggelente megágyazunk, lecseréljük a nedves ruhát szárazra, meg persze megtörölgetjük a gyermeket, megbiztosítjuk arról, hogy semmi baj nem történt ezzel kapcsolatban, ez ilyesmi megtörténik, és esetleg ugye felhívjuk rá a figyelmet, ha legközelebb érzi, hogy ilyesmi van, akkor szóljon, tehát hogy ő próbáljon odafigyelni, de nagyon-nagyon finoman, tehát hogy a semmiképpen sem szabad vele éreztetni, hogy számunkra teher az, hogy ő most bepisílt vagy bekakilt, mert az nyilván eléggé rosszul veszi ki magát.
Igen, az lett volna a következő kérdésem, hogy hol tudjuk ezt nagyon elrontani, vagy őt hátráltatni ebben a folyamatban?
Hát alapvetően ugye az egyik ez, amit mondtam, a másik pedig az, hogyha nagyon korán erőltetjük, én azt gondolom, hogy manapság már ez nem szokott előfordulni, sőt, hogyha lehet ilyet mondani, átestek a szülők a ló túloldalára, tehát annyira nem merik már erőltetni, hiszen ugye ez egy korábbi generációs hiba volt, és ezt már nagyon igyekeznek elkerülni, hogy most már viszont megcsúsznak a szobatisztasággal olyan gyermekek is, akik idegileg érettek lennének rá, azért, mert egyrészt ugye kényelmesek is a pelenkák, jó a netszívó képességük, illetve egy kicsit azért egyszerűbb ugye nem felkelni éjszaka, ágyneműt cserélni, illetve tényleg a szülők nagyon igyekeznek azért a gyermek preferenciáit előnyben részesíteni, ami szerintem nagyon pozitív, tehát hogy abszolút nem ez ellen beszélek, de hogy azért szerintem van egy ilyen vékony határa, ha ki lehet azt balanszírozni, hogy nem erőltetjük, viszont valahogy bevezetjük a mindennapokba. Tehát hogy azért ennek is megvan a rendje módja.
Meg, hogy egyébként más szülőtársaktól is hallottam, hogy próbálják valahogy a saját életüket oly módon megkönnyíteni, főleg itt mögöttünk van egy viszonylagos utazgatós időszak, tehát hogy beülünk az autóba, felülünk a vonatra, és A-ból B-ba még eljutunk, hogy ne legyen baleset, és mondjuk, ha nem vonattal megyünk, akkor ott akadhat baleset. És akkor felteszik a pelenkát. Amivel ugye vélhetően össze is zavarják egy kicsit a gyereket. Ez így van? Tehát, hogy ilyen esetekben, hogyha már mondjuk neki jól működik ez a rendszer, és mégis ráadjuk a pelenkát, ez őt összezavarja?
Azért fontos arra figyelmet fordítani, hogy mennyi idő telt el, tehát hogyha még alakulóban van a szobatisztaság, akkor szerintem nem életszerű elvárás mondjuk egy 3-4 órás út előtt, hogy már pedig akkor sem legyen pelánka. Ha tényleg meg tudják oldani, hogy megálljanak, vagy esetleg tudnak alá olyan ülő alkalmatosságot alátétet tenni, ami nem baj, hogy átázik, akkor rendben van, de mondjuk egy buszos útnál szerintem nem elvárható szülőtől, hogy akkor ne tegyen oda pelánkát. Ha esetleg most az elmúlt egy két hónapban történik, tehát hogy még nem egy befejeződött folyamatról beszélünk. De ha már fél éve nem pisil be a gyermek, akkor szerintem nem érdemes. Még akkor is, hogyha megkockáztatjuk a balesetet, akkor viszont úgy érdemes készülni, hogy váltóruha, meg esetleg egy törlőrongy. Nyilván egy kicsit kényelmetlen, viszont érdemes vállalni az áldozatot, mert már visszarakni egy olyan pelenkát, amit már levettünk, az már úgy nem. Amikor még zajlik a folyamat, akkor a gyermek is el tudja fogadni, hogy az utazás az nem egy szokványos állapot, tehát nem az ő szokásos napi rítus, a napi rendje, és akkor azért nem olyan feltűnő, meg azért nem olyan megkavaró. Nem azt mondom, hogy ideális, de azt mondom, hogy elfogadható. Tehát szerintem azért nem fair életszerűtlen elvárásokat támasztani a szülők felé, de amikor már valóban egy kialakult szobatisztaságról beszélünk, akkor nem kell aggódni, és nem érdemes visszatenni a pelenkát.
Azt gondolom, hogy talán ennek a leszoktatásnak, vagy átszoktatásnak egy kritikus pontja még az, hogy éjszaka bepisil-e a gyerek, és hogy ez meddig lehet normális.
Éjszakai szobatisztaság az alapvetően később alakul ki, de nagyon sokszor én mégis azt tapasztalom, hogy megjelenik az szépen a nappalival is, tehát hogy nyugodtan lehet ezt is támogatni, viszont ha az olyan 4-5 éves korban alakul még csak ki, még az is belefér. Később azért már megfontolandó. Meg az is megfontolandó, hogyha a szülők odafigyelnek arra, hogy ne igyon sokat éjszakára a gyermek, és még mindig bepisül, és már ugye 5 éves elmúlt, vagy már majdnem 5 éves, és olyan nagyon erős mintázatot alakít ki, hogy mindig tele van a pelús, mindig nagyon pis, és akkor azért nagyon fontos, hogy járjanak utána, hogy szervi oka van-e, vagy hormonális oka, mert hogy ilyennel is találkoztam már a praxisomban, hogy kiderült, hogy hormonális oka van annak, hogy éjszaka, a már nappalra stabilan szobatiszta gyerek éjszaka még bepisílt.
Lelki oka lehet?
Természetesen lelki oka is lehet, de először mindig a szervét érdemes kipróbálni, és lehet lelki oka is. Tehát azért is mondtam, hogy nagyon fontos figyelni a bepisülések számát, meg hogy mikor jelenik meg, mert valóban egy éjszakai bevizelésnek lehet akár szorongás és a hátterében. Annak, hogyha bekakil a gyermek, annak nagyon súlyos traumák is lehetnek a háttérben. Tehát, hogy ezt már most nem csak inkább szülőkhöz, hanem pedagógusok felé is mondanám, hogy nagyon fontos, hogyha egy viszonylag idősebb gyermek, tehát egy 6-7-8 éves gyermek még bekakil, akkor ott nagyon-nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, mert ott súlyos, akár erőszakos trauma is lehet a háttérben, és ezt minél előbb érdemes feltárni, vagy ha ő nem tudja, akkor a gyerekvédelemnek is lehet szólni. Tehát ez nyilván hál' Istennek a ritkábbik eset, meg a kritikus eset, de hogyha erről beszélünk, azért érdemes szerintem ezt is megemlíteni, hogy legyünk észnél, meg figyeljünk oda nagyon.
Említetted, hogy ugye egy határvonal ez az óvodába lépés. Ez egy feltételként van megszabva, de feltétel-e az, hogy tényleg szobatiszta legyen a gyerek?
Hát alapvetően ez óvodánként változó, tehát ezt maga az intézmény határozza meg, hogy az ő nevelési programjába belefér az, hogy pelenkásokat fogad, vagy sem, de hogyha, tehát mindenképpen érdemes a választott óvodával konzultálni, de ha engem kérdeznek, én azért azt javasolnám, hogy jobb a gyermeknek az, ha otthoni közegben a szülő segítségével szokik le ugye a pelenka használatról, és úgy érkezik már meg az óvodai közösségbe, tehát hogyha ez megvalósítható. Ha nem, akkor pedig elgondolkodtat, hogyha valaki már 3 éves elmúlt, és még nagyon nem megy a szobatisztaság, hogy nincs-e idegrendszeri éretlenség a háttérben, mert akkora már egyébként ki kéne alakulnia annak legalább az igénynek, tehát legalább annak, hogy
tehát 3 éves kor körül.
Igen, igen. Tehát annak, hogy az oké, hogy bebecsúszik, de az, hogy ő szól, meg hogy ott van benne az igény, hogy mégis ne úgy játszom, meg ne úgy töltse a napját, hogy hát úgy olyan kényelmetlen helyzetben, ha ez nincs, akkor ott valószínűleg azért van valamilyen idegrendszeri éretlenség, amit megérdemes megtámogatni szenzomotoros tornával, tehát ugye akkor egy kicsit azért résen kell lenni ugyancsak.
Az óvodában elő szokott fordulni az, amikor, tehát itt ugye a kis csoportosokról beszélünk, éppen beléptek az óvodába, adódnak balesetek, és akkor a többi kisgyerek mondjuk csúfolódni kezd, amiatt, hogy vele mi történt. Előfordulnak ilyenek?
Ritkán előfordulnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően az óvodás gyerekek nagyon rugalmasak, és a pedagógus reakciója meghatározó. Tehát, hogyha ő ezt a világ legtermészetesebb dolgaként kezeli, akkor a gyerekek is úgy fogják. Mivel, hogy velük is előfordul. Lehet, hogy egy-egy gyereknek kicsúszik a száján, de nem lesz annyira mérvadó, vagy nem lesz annyira középpontban ez a téma, hogy aztán ugye megalázva kéne érezze magát a gyermeknek. Én nem gondolnám. Tehát nem ez a vezető tapasztalat. Hát az óvodás gyermekek nagyon erősen mintázzák még a felnőtteket. Tehát, hogyha a pedagógus ezt jól kezeli, akkor a gyerekek nem fogják.
Igen, azért is kérdeztem, hogy ez visszavetheti-e őt ebben a fejlődési folyamatban, ha mondjuk csúfolni kezdik a társai.
Persze, hát ez egy olyan plusz szorongással párosul, ami ugyancsak ugye az önszabályozásra hatással van. Tehát az, hogy főleg a szorongós gyerekeknél egyébként is gyakori jelenség az, hogy akkor is vizelési ingert éreznek, mikor az nincs. Tehát, hogy aztán ugye még kényelmetlenebbé, kellemetlenebbé teheti ezt az időszakot, de hát ilyen ne történjen. Ezt ugyancsak a pedagógusoknak mondom, hogy nyilván résen kell lenni, és én azt tapasztalom azért a legtöbb óvodapedagógusnál, hogy nagyon-nagyon finoman kezelik ezeket a helyzeteket. Sokszor meg a Dajka nénéknél is, tehát egy jó Dajka nénénél egy ilyesmit észre se vesznek a gyerekek. Tehát úgy gyorsan, hogy elslisszolnak kicsit a kis fürdőszobában, elsimítják a dolgokat, és akkor utána megy minden tovább. Tehát hogy ezért hál' Istennek ez szépen zajlik.
Egy gondolat erejéig említetted, hogy a szülők átesnek most már egy kicsit a másik oldal irányába, hogy túlzásba viszik, és ők is lehetetik magát ezt a folyamatot. Mit láttok, mi a tapasztalat szakemberként, hogy miért van az, hogy mindent megpróbálnak egy kicsit finomítani, kitolni időben, tovább tart a leválási időszak, a beszoktatás még az óvodába is talán?
Alapvetően az én nézőpontom erről az, hogy próbálják nagyon kímélni a gyermeküket, amit én abszolút méltányolok. Tehát szerintem semmiképp sem gondolnám, hogy emiatt szégyenkezniük kéne, viszont sokszor bátorítani kell őket, hogy higgyék el, nem okoznak sérülést a gyermeknek, illetve egy kicsit azt gondolom, mivel érzelmileg nagyon erősen be vannak vonodva ezekbe a helyzetekbe, hiszen a saját gyermekükről van szó, jól jön egy kicsit egy külső szemlélő, aki szól, hogy most már azért nem kell annyira abbahagyni, meg hogy sokszor azt tapasztalom, hogy olyan sok mindent megtesznek azért, hogy gördüléken legyen a szobatisztaság, hogy már kontraproduktívvá válik. Tehát, hogy még plusz játékot adnak a kezébe, még zenélő Billy, már a konyhába is lehet kakilni, tehát, hogy, és ezzel...
Úgy néz ki a Billy, mintha egy igazi WC lenne, és még lehúzó hangot is ad.
Igen, ilyet már láttam.
A piac megteremti tulajdonképpen az igényt.
Igen, abszolút, és ugye nyilván ez... gyakorlatilag a fogyasztói társadalomnak, vagy a fogyasztói mentalitásnak is betudható az, hogy valóban, tehát, hogy mikor már ennyire nagy a választék, akkor az ember persze, hogy a legcsodálatosabbat szeretné a gyermekének megvenni, de hogy erre nincsen szükség. Tehát szerintem, amire nagyon oda kell figyelni a szobatisztaság kialakításánál, hogy lehetőleg a fürdőszoba felé orientál, tehát ahol egyébként a felnőttek is végzik a dolgokat, ott a WC-nél, tehát lehet Billybe, csak abban a helységben orientálni a gyerekeket, hogy ott végezzék ők is. Ezzel is segítjük őket arra, hogy megszokják, hogy ugyanazon a helyen történik, tehát ahogy már közelednek a mosdó felé, az áróizmok egy kicsit lanyhulnak, és könnyebbé válik. Ugye a pisilés az eleve, de hogy a kakilás az, ami ugye megint nagyon kardinális szokott lenni, illetve a másik, ami sokat, nagyon sok mesekönyv is van, ami rengeteget segíthet, ezek közül majd mondok azért példákat, illetve az, hogyha játékosan bevezetik, tehát hogy először akkor a friss állatok mennek el Billyre, meg akkor ugye ők is nyíltan ugye vállalják ezt a... De hát ez általában meg szokott történni, mert ugye másfél éves kor körül még a gyerekek olyan matricák, hogy mindenhová követik az anyukát, ugye ez kihagyhatatlan, hogy ebbe a WC is belekerüljön, de hogy nyilván megint nagy segítség, van egy nagy tesó, és akkor tőle látják a dolgokat, de én azt gondolom, hogy azért nem ördöngőséghez is nem kell tőle félni, és értem azt, hogy miért félnek a mostani szülők, de hogy ezzel azért nem segítenek a gyerekeknek.
Mert hogy küzdünk a múltbéli rossz minták ellen?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát régen még abszolút nem a mi generáció, nem a korábbi generációban, meg ez volt sokszor probléma, hogy azért volt mondjuk akár egy-egy felnőttnek is szorulása, és nagyon komoly tünetei, mert hogy túl hamar, túl korán erőltették a szobatisztaságot, illetve ugye a vécézést, illetve ez is egy olyan teljesítmény volt, amihez hozzákötötték a figyelmet, a szeretetet, amit a gyermek kapott. Tehát, hogy ez ugye nyilván azért egy életre szóló traumát is jelenthet, és ugye ezen már túl vagyunk, de én azt gondolom, hogy ezt meg most igyekszünk, tehát hogy ez az antitézis annak, hogy most túl kompenzálják egy kicsit a szülők ezt, és hogy szerintem ez egy természetes jelenség az emberiség történetében, de hogy jó, hogyha esetleg valaki szól, hogy most már ebből vissza is lehet venni egy kicsit, és tényleg. Tehát sokkal természetesebben lehet ezt kezelni, meg nem kell félni attól, hogy a gyermeknek azért ez nehézség, mert az nem ugyanaz. Tehát, hogy ha veszek neki egy Billyt, meg mondom neki, hogy hogyha érzed, hogy pisilnek, akkor gyere, menjünk ide, az nem ugyanaz, hogy azt mondom, hogy már pedig most itt ülsz, és addig nem állsz fel, még nem megy bele a pisi, tehát, hogy ez a két
nem elhatsz fel, mert máskülönben, és akkor igen, egy fenyegetés következik,
igen,
utána.
Ez a kettő, ez ég és föld. Illetve, hogyha nagyon-nagyon éreztetjük a gyerekhez, tehát már mesekönyv, meg zenélőbili, meg minden történik, és nagy csinadrottát csapunk egy ennyire természetes jelenség körül, akkor ő magát is összezavarjuk azzal, hogy ha most ez ennyire normális, meg ennyire hétköznapi dolog, akkor miért kell itt állva tapsolni egy, nem tudom, egy pislésnél, meg miért kell ennyit könyörögni nekem, hogy én pisíjek, tehát hogy meg miért áll itt az egész család a körmét rágva az ajtóba, hogy vajon potyan-e valami a bilibe, tehát hogy nyilván így ez megint nagyon kontraproduktív, tehát hogy a gyerekben, tehát hogyha a hanyukám izgul, akkor valami borzasztató,
utána én is izgulni kell, fogok.
Persze, úgyhogy ezzel azért...
Igen, tehát lehet, hogy pont érdemes egy kicsit még arról beszélni, hogy, és szerintem ez érdekli a hallgatóságot, azokat, akik még nem indultak ennek az útnak neki, hogy hogyan is kezdjenek hozzá, és ez szerintem nagyon kardinális, hogy mondtad a mesét, a szerepjátékokat, de hogy úgy, hogy épül ez föl? Nyilván nem egyenes az út, hanem kanyargós, de hogy...
Nem, és viszont ebben tényleg a gyermekre kell koncentrálni, hogy amikor ő rajta látjuk azt, hogy ő már jelez, vagy legalábbis valamilyen úton, módon érzi előre, hogy neki most pisilni, kakilni kell, akkor érdemes elkezdeni, azelőtt nem. Azelőtt esetleg csak bevezetni lehet, például a mesekönyvekkel, és akkor most mondta is, hogy mondok egy párat, úgyhogy ugye a nagy klasszikus a Billy könyv, ami már van fiús-lányos verzióban, ami egy picit másrészt is edukatív, hiszen ugye beszél arról is, hogy a nemi szervekről és egyéb dolgokról, meg hogy ugye ez mennyire természetes. Vannak ilyen nagyon mókás címek, hogy a Kisklotyó király, vagy a Kakigyár Vidám Park, amik ugyan tényleg mókásak, de szerintem nagyon jók, illetve a Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére, és akkor is, egy, tehát az például abban segítenek ezek a mesék, akármennyire is kicsit így kényelmetlen vagy mókás, hogy közelebb hozzanak akár a felnőtthöz is egy olyan témát, amire nem biztos, hogy szívesen beszélünk, hiszen azért a belgondolunk, mi a barátaink, a kollégáinkkal nem szoktuk egy kávé mellett megbeszélni ezeket a dolgainkat. Ám bátor, ha valakinek problémás, mégis jó, ha tud róla beszélni, tehát, hogy nem mondom, hogy tabusítva van, de azért kényelmetlen téma. Igen, és hogy mégis fesztelen, illetve hogyha például a vakondos történetben, ami szerintem már azért sok családban elhangzott, legalább a címe, hiszen nagyon mókás, ott az a jó, hogy például megmutatja, hogy milyen állatnak milyen széklete van. És egyébként az egy erdei túra során is jól jön, hiszen hogyha széklet alapján fel tudja ismerni, hogy milyen állat járt arra, és azért nem mindegy, hogy vadészna van arra felé, vagy mókus. Másrészt meg, hogy azzal találkozni az a jelenség, hogy hát az állatok is csinálják, meg az emberek is csinálják, meg a királynők is, meg a nem. Tehát, hogy ez szerintem mindenkinek azért könnyít egy kicsit az érzésen. Úgyhogy mindenképpen ilyen meséket már előre lehet mesélni, hiszen ezzel az érdeklődését felkelthetjük a gyermeknek arra, illetve a vágyát is arra, hogy esetleg mikor már ő is érzi, akkor szóljon. Illetve ez nem kifejezetten pszichológiai tanács, de a mostani pelánkák ugye nagyon kényelmesek. Lehet, hogy ha már amikor úgy érezzük, hogy így közeledne a gyermek a szobatisztaság felé, vagy úgy mondogatja már, akkor textil pelenkára is lehet éppen váltani, hiszen abban hamarabb érzi ezeket, illetve vannak ezek a leszoktatós bugyik, hát már annyi minden van tényleg, amik egy kicsit olyan párnázottabbak, vastagabbak, de már mégsem pelen, tehát kényelmetlen a gyermek számára, és az is segít neki, hogy van egy jelzés, hogy hoppá, hát akkor én most nedves vagyok, meg koszos vagyok, úgymond, és akkor tényleg én ezt szeretném rendezni. A másik meg, ami átvitt értelemben nagy segítség, de nem is átvitt értelemben, de hogy nem közvetlenül nagy segítség, az, hogyha az önálló törekvéseit támogatjuk a gyermeknek. Tehát egy túlféltő szülő, aki nem szeretné, hogy ide mászon, oda mászon a gyerek, le ne pottyanjon, ott azért gyakorabban előfordul az, hogy mivel az önállóságában a gyermek korlátozva van ezzel a félelemmel, ezért ugye ez is az önállósodás része, ebben is úgymond kvázi nem meri úgy kiteljesíteni magát. Tehát, hogyha ha már hagyjuk neki még a dac korszakban, amikor elkezdődik az, hogy mindent ő akar csinálni, és azért nem mindent csinálhat ő, de hagyjuk úgy az észszerű kereteken belül kiteljesedni őt, és próbálgatni a szárnyait, az közvetetten rengeteget tud segíteni abban, hogy ugye a WC-t, bilit használja majd. Hiszen bízni fog saját magában, tehát az az alapja.
figyeljünk tehát a gyerekre, a gyerek jelzéseire, és próbáljunk megnyugodni ebben a témában is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Elhangzott műsorunkban a szobatisztaság témakörében beszélgetett Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. A Szentatya utolsó beszéde Port Moresbyben, melyben a fiatalokat bátorította. Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. 3,5 órás repülőút végén, szeptember 9-én hétfőn kora délután, helyi idő szerint 2 órakor, Ferenc pápa megérkezett a katolikus többségű dél-kelet-ázsiai szigetre, ahol 2 napot tölt majd, és szerdán utazik tovább apostoli útja utolsó állomáshelyére, Szingapurba, ahol pénteken ér véget a Szentatya eddigi leghosszabb 11 napos látogatása. Terv szerint a pápa pénteken este érkezik vissza Rómába. Ferenc pápát Dili repülőterén hétfőn kora délután José Manuel Ramos Horta és Xanana Guzmão miniszterelnök fogadta Wojciech Zabuski érsek kelet-timori apostoli nuncius kíséretében. A hivatalos köszöntések után a nagy vendégpápa nyakába akasztották a hagyományos színes Thais szőtt sálat, majd a Szentatya saját szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára hajtott. Ferenc pápa Dilibe érkezése után hétfőn este találkozik Kelet-Timor államelnökével, Ramos Hortával, majd beszédet mond az ország hatóságai előtt. Kedden délelőtt a főváros szepülterem fogantatán székesegyházában köszönti a püspököket, papokat, szerzeteseket és katekétákat, majd délután a közeli Taci Tolu sós csavak mellett mutat be szabadtéri szentmisét. Végül szerdán délelőtt a kelet-timori fiatalokkal találkozik.
A pápa a fiatal pápuáknak: válasszátok a harmóniát, és emeljétek fel az elesetteket. Ferenc pápa Pápua Új-Guineai látogatásának utolsó találkozóját a fővárosi stadionban tartotta, több mint 10 000 fiatal részvételével, akik az ország több mint 800 nyelvét képviselték. A ti közös nyelvetek a szeretet szíve, a közelség és a szolgálat, mondta nekik. A közönnyel szemben vegyék gondjaikba a többieket, és ha valaki elesik, ne hagyják a földön fekve. A fiatalok tanúságtételeikben a katolikus értékek megélésének nehézségeiről, a vállásokról és a családon belüli erőszakról szóltak. A Szentatya előre megírt beszéde helyett mosolyogva kötetlenül szólt a fiatalokhoz, akiktől azt kérte, hogy válasszanak a szétszéledés és a harmónia modellje közül, emlékezve arra, mi történt Mózes leszármazottaival Bábel tornyánál. A 10 000 fiatal kórusban felelte, a harmóniát választjuk. A pápa arra is emlékeztetett, hogy az Úr arra teremtette őket, hogy jó kapcsolatban legyenek a többiekkel. Egy olyan országban, ahol több mint 800 nyelvet beszélnek, szükség van egy közös nyelvre, amely egyesít mindenkit. Melyik ez? Kérdezte a pápa, majd valaki így válaszolt. A szeretet. A ti közös nyelvetek a szív nyelve, a szeretet, a közelség és a szolgálat nyelve. A közöny csapásával szemben maradjon mindig nyugtalan a szívű, gondoskodjanak másokról. Ami pedig szintén nagyon fontos egy fiatal életében, az a nagyszülőkkel való közeli kapcsolat, tanította őket a Szentatya. A számára oly kedves témát is megosztotta a pápua fiatalokkal Ferenc pápa. Mindenki tévedhet, mindenki követel hibákat. A lényeg az, hogy belássuk, tévedtünk, és aztán kijavítsuk a hibát. Nem az a fontos, hogy ne essünk el, hanem az, hogy ne maradjunk a földön fekve. Ha pedig egy kortársuk, barátjuk elesik, mi a teendő? Kinevetni? Kérdezte a pápa, mire a fiatalok kórusban rávágták. Nem. Észre kell venni és segíteni neki fölállni. Soha nem szabad senkit lenézni életünkben. Az egyetlen kivétel az, amikor azért nézünk le rá, hogy fölemeljük, figyelmeztetett a Szentatya. A pápa megköszönte a szép előadást, amellyel a fiatalok megelevenítették Pápua szépségét, ahol az óceán találkozik az éggel, ahol az álmok születnek és a kihívások erednek, majd egy fontos kívánságot fogalmazott meg feléjük. Mindig a remény mosolyával nézzenek szembe a jövővel.
Affrontare il futuro con sorrisi di speranza.
A fiatalok a jövő reménységei, ezért fontos, hogy közösen elgondolkodjanak azon, hogyan épüljön ez a jövő, milyen értelmet akarnak adni életüknek. Ezzel kapcsolatban szólt a pápa a bábeli torony bibliai elbeszéléséről, ahol két ellentétes látásmód ütközik egymással, az egyik a zűrzavarhoz és a szétszéledéshez vezet, a másik az Istennel és a testvérekkel való találkozás harmóniájához. 20 fiatal üdvözlő tánccal köszöntötte a pápát, színes, tradicionális és tollakkal ékesített öltözetükben, majd John Bosco Aurán püspök, ifjúságért felelős főpásztor üdvözölte a pápát. Elmondta, hogy a pápua fiatalok számára a legnagyobb kihívás az, hogyan fedezzék föl Krisztust egy olyan valóság közepette, amely mély kihívások elé állítja őket a keresztény értékek megélésére, akár a családban, akár a társadalomban. Kevés a lehetőség a kiteljesedésre és a fejlődésre. Várakozásaikat sokszor sem a társadalom, sem a kormány, de még olykor az egyház sem tudja kielégíteni. A Port Moresby stadionban tartott találkozó igazi ünneppé változott a Remény szigetei című előadással, amelyet 4 fiatal mutatott be Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek képviseletében. Egyikük a családból, a másik a környezetvédelemből, a harmadik a helyi kultúra értékeléséből, míg az utolsó a nevelés támogatásából kiindulva mutatta föl, hogyan építhetik a jövőt a remény mosolyával. Kórus ének után tanúságtételek következtek a pápa előtt. Elsőként Patricia beszélt a katolikus értelmiségiek nevében. Ő elmondta, hogy milyen nehéz tanúságot tenni a katolikus hitről és erkölcsről egy olyan társadalomban, amelyet negatívan befolyásol a sport és a szórakoztatóipar, a közösségi média és a technológia. Ezek ugyanis nagyon vonzók, emellett pedig az országban számos érték és vallási hiedelem vetélkedik egymással. Ennek dacára a fiatal katolikus értelmiségiek a közjóért és a nép jólétéért dolgoznak, különösen azokért, akik a társadalom peremén élnek, még akkor is, ha nem mindig könnyű katolikusként állást foglalni társadalmi, politikai, gazdasági, környezeti és emberi jogi kérdésekben. Ryan ezután a széthullott családok miatt szenvedő fiatalokról szólt, saját példájából kiindulva, míg végül az egyházban lelt menedékre. A szigetvilágban élő fiatalok nagy része hasonló problémákkal küzd. Nehezen tudnak kommunikálni szüleikkel, mert vagy nincsenek együtt, vagy elváltak. Sokan ártalmas szerekhez nyúlnak, törvénytelen dolgokba keverednek, és elveszítik minden reményüket az életben. A katolikus párokat arra bátorítja, hogy tartsanak ki a házasság szentségében, az egyház pedig fogadja be a fiatalokat, és vonja be őket a helyi egyházi közösség döntéseibe. Végül Bernadett tanúságtételét hallgatták meg, aki egy sok gyermekes családba született, ma a Mária Légiója tagja. Ő a családon belüli erőszak drámájáról beszélt, ami tönkreteszi a fiatal férfiak és nők életét. A válasz a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításban található. Isten mindig él, és ezért nekünk is élnünk kell. Fiatalként képes vagyok élni az életemet, minden harc ellenére, amin keresztül mentem. Nincsen semmim. Isten a minden. Zárta tanúságtételét Bernadett, Ferenc pápa és a Pápua fiatalok találkozóján.
Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. Kelet-Timor hivatalos nevén Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság, a tengeri Dél-Kelet-Ázsia egyik országa, a Kis-Szunda szigetcsoportban. Lényegében Timor-sziget keleti fele alkotja néhány közeli szigettel. Az ország déli szomszédja Ausztrália, amelytől a Timor-tenger választja el. Timor szigetének neve maláj eredetű, amelynek jelentése kelet, mint hogy a sziget keletre fekszik. Fővárosa Dili, lakóinak száma közel 1,5 millió, hivatalos nyelve a helyi tetum és a portugál. Timor szigetét a portugálok 1520-ban fedezték fel, és 1633-ban hozták létre ott első gyarmatukat. A hollandokkal folyó évszázados viszálykodásnak az 1859-es Lisszaboni szerződés vetett véget, amely a sziget keleti részét a portugáloknak juttatta. 1942 és 1945 között Indonéziával együtt a sziget is japán megszállás alá került. 1945. augusztus 17-én Indonézia kikiáltotta függetlenségét Hollandiától, a Kelet-Timorra visszatért portugálok viszont brutálisan levették az önállóságot követelő lakosság felkelését. 1973-ban Portugália autonóm tartománya lett Kelet-Timor. 1975. augusztusában polgárháború robbant ki a teljes függetlenség hívei és az indonéz barátok között. A Kelet-Timori Demokratikus Népi Köztársaság függetlenségét 1975. november 28-án kiáltották ki, kicsit több mint egy héttel később, december 7-én Indonézia megszállta a szigetrészt, a kormány 6000 úgynevezett önkéntes küldött a vele rokon szembezők támogatására. 1976. júliusában Indonézia 27. tartományává nyilvánították. Az ENSZ szervezete azonban nem ismerte el Kelet-Timor bekebelezését. Az 1999. augusztus 30-án megtartott népszavazáson a timoriak többsége a függetlenségre szavazott. A szavazás után az indonéz párti milíciák felégették a fővárost, az infrastruktúra megsemmisült. Ezek után a terület ENSZ felügyelet alá került. Teljes függetlenségét 2002. május 20-án nyerte el. Az országot 2002. szeptember 27-én vették fel az ENSZ-be. A lakosság helyzete azonban sokat romlott azóta. A stabilitás nem állt helyre, a bandák a hatalomból kihagyott egykoron a függetlenségért küzdő csoportok folyamatosan ellenségeskedést szítottak és szítanak. 2006. májusában a hadsereg a ki nem fizetett bérek miatt zavargásokat szított, amelyek több száz halálos áldozattal jártak, és csak az év végén sikerült a helyzetet megoldani. Jelenleg az ország északi részén az ingatag békét az Interfet nevű nemzetközi békefenntartó erő ellenőrzi, kevés sikerrel, a kiszélesedő bűnszervezetek egyre növekvő hatalma miatt többek között. José Ramos Horta elnök illetve veszélyesen megsebesült 2008. február 11-én egy elvetélt pucs kísérletben. Guzmão miniszterelnökkel tüzet nyitottak, de ő sértetlenül megmenekült. Az ausztrál kormány azonban azonnal erősítést küldött Kelet-Timorra a rend helyreállítására. A népesség 92%-a timori maláj, 8%-a pedig egyéb népcsoportokhoz, indonéz, kínai, portugál tartozik. A lakosság 90%-a római katolikus vallású, 4%-a muszlim, 3%-a protestáns, 3%-a pedig buddhista és törzsi vallású. A 112 milliós Fülöp-szigetek mellett Kelet-Timor az ázsiai térség második katolikus többségi országa. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Kelet-Timor evangelizálását a 16. század közepén a portugál hódítók kezdeményezték, és fennhatóságukat a japánok II. Világháborús rövid uralmán kívül egészen 1976-ig megtartották, amikor Indonézia erőszakkal elfoglalta. Szent II. János Pál pápa még az indonéz uralom alatt meglátogatta az országot 1989-ben, amikor 11 napos út keretében felkereste a térséget. Látogatása eredményeképpen a kelet-timori kérdés ismét a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került. 11 évvel később Kelet-Timor lakosságának döntő többsége a függetlensége szavazott, amit végül is, ahogy a mondottuk, 2002-ben elnyert. A szentszék azonnal elismerte Kelet-Timort, és rögtön felvették a diplomáciai kapcsolatot. 2019-ben Dili, Bakau és Mariana helyi három egyházmegyéjét egyetlen egyháztartományba foglalták. Kelet-Timor lakosságának 98%-a, mintegy 1,4 millió lélek római katolikus. Ma ezeknek a híveknek a lelki gondozása, oktatása és nevelése a helyi egyház előtt álló legfontosabb kihívás. Örvendetes módon gyarapodik a hivatások száma. A szalézi, jezsuita és verbita szerzetesek mellett nővérek teljesítenek fontos szolgálatot a hitoktatás és az egészségügyi ellátás terén. A katolikus egyház az iskolai és kórházi intézményein keresztül nagyon fontos szerepet tölt be az országban, a püspökök pedig hathatósan képviselik a keresztény értékrendet, mint például 2009-ben, amikor felszólaltak az élet védelmében az eutanázia ellen. A kelet-timori alkotmány garantálja a vallásszabadságot, ugyanakkor bátorítja a felekezeteknek az állampolgárok javára végzett munkáját. Az alkotmány preambulumában szerepel többek között. Kulturális és emberi távlatban a kelet-timori katolikus egyház képes volt magára vállalni az egész nép szenvedéseit, és méltóságot tudta védelmezni az állampolgárok alapvető jogait. Az alkotmány 11. cikkelye végül megállapítja, az állam elismeri és megbecsüli a katolikus egyház részvételét Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala ima során, amelyet a Pápua Új-Guinea fővárosában, Port Moresby-ben bemutatott szentmise végén tartott, megemlékezett a Lourdi Szűz Mária kegyhely egy részét elöntő áradásról, amely a szeptember 7-i szombati heves esőzés következtében alakult ki. Biztonsági okokból szombaton a jelenésekről közismert Massabiel barlangot ideiglenesen lezárták a betegek gyógyulásán szolgáló közeli fürdőkkel együtt. Az áradás elvonulta után hétfőre újra megnyitották a Massabiel barlangot az imádkozó zarándokok számára, de a fürdők közegészségügyi tisztítása még tart. Ferenc pápa vasárnap aggodalmának adott hangot a Lourdot és környékét sújtó áradások miatt. Szeptember 6-áról 7-ére, péntekről szombatra virradó éjszaka ugyanis a dél-nyugat franciaországi Haute-Pyrénées, Felső-Pireneus megyére özönvízszerű eső hullott, amely nagyon gyorsan megemelte a kegyhely mentén kanyargó Gave de Pau vízszintjét, amely részben elöntötte a Massabielle barlangot. Michel Debané atya, a kegyhely igazgatója, a Vatikáni Rádió francia adásának nyilatkozva kijelentette, hogy szolgálata során immár harmadszor öntött ki a patak és árasztotta el vízzel a kegyhely szívét, ahol 1858-ban a szűzanya megjelent Bernadette Subirunak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott. Emberi örömök alá mágiákat nem rakott. Ruhája rendes volt, s nem csupa folt. Mégis remete volt. Aját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasztá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott a szeme, ha harmónika szólt, és mégis remete volt. Nem volt rejtély titok, mindenki megnézte, mindenki szerette, mindenki becézte, meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, azért mindig remete volt.
Mécs László üveglegenda című versét Tóth Levente mondta el. Mécs László premontrei szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontreiek közé. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki királyhelmetre. 44-ben elhagyta királyhelmetet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták, és a következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.
A nap imája.
Uram, Istenem, tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal. Kezed műve a hajnali harmadcsepp és a nap. Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek, a világosság fia. Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is. Légy mindig jó hozzám, és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem. Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te lelkeddel. Jó akarok lenni, hogy örömöt teljék bennem, és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.